Szeretettel köszöntök mindenkit, és el kell áruljak egy titkot. Minden sorozatban vannak kedvenc témáim. Mondtam, hogy a múlt alkalommal az előző tudományos sorozatban nekem a DNS rész volt a kedvenc témám. Ebben a sorozatban a holnapi nap a kedvenc témám, de ebben a sorozatban van nem szeretem téma. Ez a mai. Úgyhogy egy furcsa kettőség ez a hétvége, mert ma beszélek arról, amit nem igazán szeretek úgymond témát, és beszélek arról holnap, ami meg a kedvencem. Hogy miért? Ennek az az egy oka, hogy én 2005-ben keresztelkedtem meg, és hát én még, hogy mondjam, csecsemő vagyok ebben a keresztény életben, és úgy gondolom, hogy nekem erről beszélni az eléggé furcsa dolog, már csak azért is, mert hogy én nem vagyok egy ilyen tőzsgyökeres keresztény, aki most már azt mondhatnám, hogy 20-30 éve gyakorolja ezt az életformát. Úgyhogy nekem ez egy nehéz téma, kifejezetten nehéz téma. És akkor a mai nap ez lesz a téma, hogy milyen a keresztény élet, és mi az a megszentelődés, és akkor az volna a kérésem, hogy mielőtt ezt hozzákezdünk, egy rövid imára álljunk fel. Drága Teremtő, mennyi atyánk! Te tudod jó, hogy én most méltatlan vagyok arra, hogy erről a témáról beszéljek. Te tudod azt is, Uram, hogy készültem rá, és a saját példámban próbálok segítséget adni, hogy körülbelül milyen lehet ez a keresztény élet. De ezt mindenkinek saját magának kell megtapasztalnia veled kapcsolatban. Köszönöm, Uram, hogy erről beszélhetünk, köszönjük azt is, Urunk, hogy megőriztél az elmúlt héten, és hogy most újra itt lehetünk. Kérünk, segíts abban, hogy megértsük azt, hogy a veled való együttmunkálkodás, a nap mint nap veled való munkálkodás, azt hogyan kell végezni, mire kell odafigyelni, hol kell figyelni a te szavadra, hogyan tudsz üzenni nekünk, és hogy hogyan történik ez a mindennapokban. Köszönjük, Urunk, hogy ez megnyitod a fülünket, szívünket, értelmünket, hogy megértsük és meglássuk, amit te üzenni kívánsz. Kegyelmedből fordultunk hozzád, ámen. Ma mire fogjuk keresni a választ? Megnézzük, hogy mit tesz Isten az emberért. Megnézzük azt, hogy milyen a keresztény élet, megnézzük azt, hogy mi az a megszentelődés, miről kell lemondanunk, le kell lemondanunk egyáltalán valamiről, és mik a léleknek a gyümölcsei. Érdekes? Nehéz. Mottunk, mint a mesében, aki nem hiszi, járjon utána, és továbbra is azt tudjuk mondani, hogy utána bibliai témáról van szó, a Bibliában kell utána járni. Nézzük meg akkor első körben, hogy mi az Isten akarata, milyen az ember állapota. Milyen az ember állapota az Isten szemszögéből nézve. Hát egy ember értéke, nem tudom, hogy mit gondolunk, a politikai hatalmaknál mennyi egy ember értéke? Semmi. Úgy, ahogy mondjuk, így van, semmi. Nulla. Ha nem az lenne, akkor nem háborúznának, nem lenne polgárháború, nem írtanák a saját népüket, mint például Ruandában vagy egyéb helyeken, nem lenne akkor népírtás a jugoszláv köztársaságokban, stb. Úgyhogy a politikai hatalmaknál egy ember értéke az semmi, nulla. Vajon Istennél minden ember számít? Bizony. Azt mondja a Biblia, hogy azért jött az embernek fia, hogy életét adja az emberekért. Istennek egyetlen egy ember élet is nagyon drága. A Biblia, amikor Jónás könyvét olvassuk, ott azt mondja, az Isten mondja Jónásnak, amikor Jónás szánja a tököt, hogy én ne szánjam a 120 ezer embert, és ne szánjam azt a sok állatot, ami abban a városban van. Az Isten még az állatokat is szánja. Mi az Isten akarata az emberrel kapcsolatban? Azt mondja a Biblia, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ennyire egyszerű. És azt mondja az ember állapotáról a Biblia, hogy nincs egy igaz ember is a Földön, aki jót cselekednék és nem vétkeznék. Egy másik ilyen azt is írja a Biblia, hogy az ember, amikor még jót cselekszik, azt is önző hátsó érdekből teszi. Az ember egy nagyon elkorcsosult, elbetemült élőlény. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az embereknél mindenki vétkes. Egytől egyig. És abban vétkes elsősorban, hogy elfordult az Istentől, már az első emberpár is elfordult Istentől, és onnantól kezdve minden ember elfordult Istentől, és minden ember azt gondolja, hogy ő az Isten. Az ember most már Istent játszik, klónoz, teremt, szabdal, génsebészettel, stb. Azt mondja a Biblia, hogy az ember, amikor így elfordul az Istentől, elveszíti az Istennek a képét, hogy ráfigyeljen, az olyan, mint az eltévedt lyuk. Úgy mondja a Biblia, hogy mindnyájan, mint juhok eltévedtünk, ki az ő útjára tértünk. Tehát azt mondja az ember állapotáról, hogy tévejgésben van. Egyébként Jézus mond is egy ilyen példát az elveszett juhról, arról ma még lesz szó külön. És így azt mondja a Biblia, hogy minden ember elveszett, tévelyeg. Tévelyeg Isten nélkül. És ráadásul azt is mondja, hogy az ember ebben az állapotában olyan, mintha egy bűn fogságában lenne, egy másik ilyen úgy mondja, hogy rabszolgaságában van a bűnnek, méghozzá így mondja itt, hogy rabul áld a bűn törvényének, ez Pál apostol mondja, hogy ami az én tagjaimban benne van, az rabul áld engem ennek a bűn törvényének. Hát nem egy könnyű állapot. És azt mondja a Biblia, hogy ebben az állapotban az ember nem is képes normálisan gondolkodni. Egyszerűen meg van fertőzve az elméje. Olyan, mint egy elmebeteg, nem tud normálisan gondolkodni. Egy elmebeteg olyan dolgokat tesz, amelyek nem normálisak. Az Isten azt mondja, hogy amit az ember tesz, az nem normális. Ha egyszer meg van fertőzve az elméje, akkor mit lehet csinálni? Mit? El kell menni orvoshoz, nem? Ha orvoshoz el kell mennünk, akkor melyik orvoshoz fogunk menni? Ha az elménk fertőzött, akkor egy elmeorvoshoz kell menni. Hogyha nekünk mit tenni, egy kelés van a lábunkon, akkor hova megyünk? Valami sebészetre. Így van. De azt mondja a Biblia, hogy ez egy olyan állapot, hogy ez a bűn ez az elménkben kezdődik, és az azt jelenti, hogy a bűn az ott van, hogy a gondolkodásunk hibás. Tehát a gondolkodásunkat kellene először megváltoztatni, de mi észre se veszük egyébként, hogy ez a gondolkodásunk és az elménk az fertőzött, és hogy milyen hibásan gondolkodunk. Tehát nem tudunk arról, hogy betegek vagyunk. Azt mondja a Biblia, az Isten szemében az ember úgy néz ki, és ezt így mondja, a tanítványokhoz mennek, hogy miért eszik a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt. És ekkor mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő az embert betegnek tekinti, aki elfordult Istentől, a bűnös embert betegnek tekinti. És ezt ki is mondja, nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Tehát ő azért jött a Földre, hogy a bűnösöket megtérésre intse. Így, ha ezt így megnézzük ezt az egészet, akkor azt lehet mondani, hogy Isten szemében az ember az egy bűnös, beteg ember, aki segítségre szorul, egy orvosi segítségre szorul. Hát akkor nézzük, hogy mit is tesz. Először is az Isten azt mondja, hogy az embert keresni kell. Ádám, mikor a bűnesetet elkövették, akkor egyből az Isten kereste Ádámot. Kérdezte, hogy hol vagy Ádám? Akkor, amikor Káin elkövette, akkor őt is kereste. Aztán Illés, amikor meggyengült, miután a 850 Baál és Asera papot kiirtották, és utána még befutott Jezreelbe a kocsi előtt, Akháb királynál, utána megijedt Jezabeltől, Akháb király feleségétől, és elmenekült. Elmenekült a pusztába, meg akart halni. És akkor oda ment hozzá egy jóisten, és megkérdezte, hogy mit keresel te itt, Illés? Így szépen csendesen. Őt is kereste. Aztán Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten az egész népet, az egész zsidó népet kereste. Tehát először is keresi az embert. Ezt úgy mondja Lukács evangéliumában Jézus magáról, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Nézzük meg akkor erre példákat, és akkor itt jön az első, a juh példája. Így mond erről Jézus. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elvesz, egyet a 100-ból? Úgy tűnik, hogy nem egy nagy érték. Van még 99. Azt mondja, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja azt. Tehát ha egy elveszett, azután is utána megy. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait mondván nékik. Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. Hoppá. Tehát azt mondja, hogy vannak, ha 100 emberből egy eltévejed, a Teremtő Jóisten utána megy. De hogyha ez megtér, annak nagyobb öröme van, az Isten szemében nagyobb az öröm, mint hogyha 99-en azt gondolják, hogy nekik nincs szükségük megtérésre. Mert ők egyébként úgy gondolják, hogy jó emberek. Érdekes, nem? Megy tovább ezzel a példázattal, és most egy másik példázatot mond. Azt mondja, avagy, ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyújt egy gyertyát, és nem seprije ki a házat, és nem keressék gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait, szomszédait, mondván. Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, melyet elvesztettem. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Tehát itt az asszony elvesztett egy drakmát. Ha megtalálta, örvendezés van, és örvendezés van a mennyben egy bűnös ember megtérésekor. Megyünk tovább, van még egy kategória, hogy keresi az embert, mert ezek egyébként mind egy-egy embertípust ábrázolnak, és azt majd a végén összefoglaljuk. Következő. Egy embernek van két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvé mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Mindenek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdő szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a mostékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áll néki. Mikor aztán magába szállt, mondá: az én atyámnak mi is sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy, és felkelvén elmén az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt, és mondá néki: a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondá az ő szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk, és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Ebben a történetben az atya visszahelyezi ezt a elkóborgó gyermeket a fiúi méltóságába. A ruha az azt jelenti, hogy új jellemet kapott, a Bibliában a ruha az mindig egy új jellemet jelent. A gyűrű az azt jelenti, hogy visszakapja a fiúi hatalmát, tehát van intézkedés joga az atya házában, mint az atyának a fia. A sarú is azt jelenti, hogy már nem szolgának tekintik, ugyanis a szolgák nem hordhattak sarut abban az időben. A sarú is azt jelenti, hogy ő az atya házához tartozó. A lakom az pedig a visszatérésre egy öröm. Nem érdemli meg, de mégis megkapja egy új élet lehetőségét az atyától. Ez egy nagyon nagy történet, erről önmagában, erről a három történetről lehetne egy egész estét beszélni. Sajnos erre most nincs lehetőség, úgyhogy ez csak egy felvillantásképpen, hogy az embernek három állapota van, amiben egyébként az Isten keresi őt. Nézzük meg akkor ezt a három állapotot. A juh tudja, hogy elveszett, csak nem tudja, hogy hogyan lehet visszatalálni a nyájhoz. A drakma azt se tudja, hogy ő elveszett. Tehát az még azt se tudja, hogy ő el van veszve. A fiú tudja, hogy elveszett, de a fiú tudja a visszafelé vezető utat is. Viszont van egy olyan dolog, hogy mind a háromnak örülnek. Mind a gazdája, mind pedig a mennyben. Viszont azt mondja Jézus, hogy én is keresek minden embert, és megvan adva a szabad választás. Azt mondja: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát az Isten keresi az embert, rátalál az emberre, kopogtat nála, ember meg kinéz a kukucskálón: ja, te vagy az Isten, akkor nem nyitom ki az ajtót. Vagy te vagy az? Húha, de jó, hogy megtaláltál, gyere be. Érdekes, nem? Keresi az embert, hogy megmenthesse. Az öröm egyébként így hangzik: örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Én voltam már keressége, meg engem is megkereszteltek, és akkor szinte nincs olyan keresség Isten tisztelet, ahol ez ne hangzana el, hogy na most örvendezés van a mennyben. Emlékszem rá, Zsiga Attiláról már én beszéltem, majd meg fogom mutatni, ő csak egy eszköz volt az Úr kezében, hogy engem megszólítson. Ott volt a kerességemen, rendkívül módon örült. Tehát Isten szemében egyébként nincs ilyen, hogy most zsidók istene, vagy görögök istene, vagy pogányok istene, Isten szemében minden ember ugyanolyan. Úgy írja a Biblia: az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Egyforma minden ember. Azt mondja egy másik helyen, hogy mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében. És meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Azt mondja a Biblia, hogy ha a férj megkeresztelkedett, de a feleség nem, akkor ettől még a feleség úgymond szent. Mert hogy egy családban lesznek egy testé, egy léleké. Azt mondja, hogy ez fordítva is igaz. Egyébként én meg azt mondom, hogy azért emberre bízni ne bízzuk magunkat. Istennél a család szent, ez így igaz, de az emberben nem lehet bízni. Úgy írja a Biblia, ne bízzatok fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Tehát én azt tanácsolom, hogy ne bízzuk a saját üdvösségünket senkire, semmilyen emberre. Mert hogyha egyébként ő elbukik, akkor vele együtt mi is elbuktunk, hogyha mi nem gondoskodtunk arról, hogy higgyünk, nem, ha hiszünk, akkor meg miért ne keresztelkednénk meg mi magunk is. Na aztán egy másik helyen azt mondja a Biblia, egy olyan példázatot mond, hogy a mag az az Isten beszéde, és ezt a magot, amikor ő szórja az emberek felé, akkor az embereknek a reagálása erre többféle lehet. És ezt el is magyarázza Jézus ebben a példázatában. Azt mondja, hogy az útfélen való pedig azok, akik hallják az Istennek a hangját, hajlanának is rá, de aztán eljön az ördög és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Tehát vannak olyanok, akik hallanak róla, gondolkoznak is rajta, de jön az ördög és azt mondja, hogy ugyan már, mit akarsz ezzel foglalkozni? És kikapja az ő szívükből, hogy ne higgyenek. Aztán van egy másik, a kősziklán valók azok, akik hallják, örömmel is veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, ezért ők egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Azt mondja, hogy ők ugyan hisznek, el is indulnak a fejlődés egy útján, de nem elég erős ez a hitük, és kapnak egy enyhe kísértést, és akkor a gyökerükkel együtt kiszakadnak, elszakadnak. A harmadik azt mondja, hogy tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmennén az élet gondjaitól, a gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Tehát ezek azok, akik hallották, kezdenének is növekedni, de az élet egyéb gondjai elviszik ettől az iránytól, és úgymond megfojtatnak az élettől. A negyedikre mondja azt, tehát az embereknek nagyon kevés hányada kerül ebbe a kategóriába, a negyedikre mondja azt, hogy melyek pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Na ez az, amire azt mondja a Biblia, hogy ez a keresztény élet. Az összes többi az nem az. És akkor vannak olyanok, akik nem is hallottak az igéről. Tehát mi az ember válasza az Isten keresésére? Azt mondja a Biblia, hogy az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Tehát az embernek lehet többféle válasza. Az egyik válasz az az, és ez az egyetlen jó válasz, hogy elkezdem keresni, elkezdem megismerni az Isten. Hát nem könnyű, hozzá kell tenni. Fáradtságos munka. De van egy kérdésem. Amikor mi meg akarunk ismerkedni egy fiúval, hölgyek, vagy fiúk, meg akarunk ismerkedni egy lánnyal, akkor nem ölünk-e bele munkát? Dehogy nem. Akkor minden időt vele akarunk tölteni, minden gondolatunk ő körülötte jár, sokat akarunk vele beszélgetni, tudni akarunk minden dolgáról, hogyan nőtt fel, mi volt gyermekkorában a kedvence, milyen történetek voltak vele, milyen betegségeken ment keresztül, mindent tudni akarunk róla. Nem? Azt mondja a Biblia, hogy na ugyanígy kellene az Istent keresni és megismerni. Rajtunk áll, csak rajtunk. Jakab apostol azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Szövetségkötés az úgy néz ki, hogy az Isten keresi az embert, az ember azt mondja, hogy jó, kössünk szövetséget, megtörténik, és ezek után, ez egyébként az Ószövetségben a körülmetélkedés volt, az Új Szövetségben ez a keresztség már. Azt mondja Jézus, hogy ez a szövetségkötés ez úgy történik, hogy az Atya az, aki vonja az embert arra, hogy szövetséget kössön, tehát az Atya az, aki keresi, vonja azt, aki elküldött engem, és azt mondja Jézus, hogy én pedig majd feltámasztom őt az utolsó napon. Tehát Jézus az, aki meg majd feltámasztja az embert az utolsó napon. Tehát ez így működik. Hogyan lehetséges? Hát nagyon egyszerű, így működik. Én vízzel keresztellek titeket, ő Szentlélekkel keresztelt titeket. Mondta ezt keresztelő János. Így van. Ki az az ő? Hát nem más, mint Jézus. Jézushoz elmegy Nikodémus, a zsidó főtanács egyik tagja, És azt mondja neki, hogy Mester, tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert más ember nem tett ilyen csodákat. És akkor feltesz neki egy kérdést, hogy ő-e a messiás. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem is ad hirtelennyibe választ neki, de azt mondja neki így, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Utána egyből mondja neki, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mondja ezt egy olyan embernek, aki, hogy úgy mondjam, szentül meg volt győződve arról, hogy ő a kiválasztott nép tagjaként, a zsidó főtanács tagjaként az ő üdvössége kész. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy szükség néked újonnan születned. Nikodémus majdnem lefordult a székről. És akkor utána tovább megy, elmagyarázza neki, hogy mit jelent ez. Mert hogy Nikodémus ezt nem értette, pedig Jézus egy kicsit a szemére is vett, hogy te tanítod az embereket, és te ezt nem tudod? Az Ószövetség erről ír. Hogy van akkor ez? Azt mondja a Biblia, hogy ez kettő lépés. Pontosabban egy lépés és egy folyamat. Azt mondja, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője, ez is azt mutatja a fürdő, hogy belemerítkezünk, és a Szentlélek megújítása által. Tehát az újjászületés fürdője, az az aktus, a keresztség, és a Szentlélek megújítása által. Hát itt lehet látni, a biblikus keresztség az három dolgot jelképez, eltemettetik az óember, és utána feltámad az új ember. Úgy írja ezt, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a családság kívánsága miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Tehát, hogy halljon meg a régi énünk, temessük el, támadjon fel egy új énünk, és gondolkodásunkkal kezdjük ezt az egészet, és felöltözzük azt az új embert. Tehát van egy ilyen, hogy ez egy ingyen kegyelem az Isten részéről, amit én vagy elfogadok, vagy nem. A kérdés az, hogy ezzel akkor vége? Há, de hogy most kezdődik. Itt kezdődik a java. Azt mondja a Biblia, hogy amikor mi megkeresztelkedünk, akkor gyakorlatban annyi történt, hogy kötöttünk egy szövetséget. Ez pont olyan, mint egy házasságkötés. A házasságkötés az esküvővel véget ér? Dehogy. Onnantól kezdődik a java. Onnantól kezdődik a java. A két ember egymáshoz csiszolódása, meg még sok minden más. De azt mondja a Biblia, hogy ekkor még ez az ember csak szándéka szerint igaz. A cselekedetei, az énje, a gondolkodásában még benne van a régi énje, azzal még ő kárhozatra méltó. Na hát akkor mit tegyünk a keresztség után, mert ez egy nagy kérdés. Azt gondolják sokan, hogy a kereszténység akkor az azt jelenti, hogy ha megkeresztelkedtem, akkor a Biblia minden törvényét, még a mózesi törvényeket is nagyon szigorúan be kell tartani, elkezdünk törvényeskedni, mi magunk meg akarjuk tartani a törvényt, vezekelni akarunk, hogyha valamit elkövettünk, mert hogy a törvény betartása az valami iszonyatosan fontos, és hogyha véletlenül is elkövetek valamilyen hibát, gondoljunk csak a 10. parancsolatra, akkor onnantól kezdve nekem annyi. Ezért nagyon-nagyon meg akarunk felelni, nagyon-nagyon meg akarjuk tartani a törvényt. Ezzel csak egyetlen egy baj van, elfelejtjük azt, hogy Jézus már ezt a mi megváltásunkat megcsinálta, tehát nekünk már magunkat nem kellene megváltani. Azt mondja a Biblia, hogy ez az úgynevezett önmegváltási kísérlet, ez sosem fog sikerülni nekünk. Viszont vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy na, ha már én most megkeresztelkedtem, a legjobb az lenne, ha én elmennék valami pusztába, vagy lakatlan szigetre, mert ha elmegyek egy pusztába, vagy valami lakatlan szigetre, akkor biztos, hogy nem fogok vétkezni senki ellen. Ez mondjuk a remeteségnek az egyik alapja. Hát ez meg az a passzív üdvárás. Mind az önmegváltás, mind a passzív üdvárás, az halálra van ítélve. A remeteség nem üdvözít, de van egy másik hírem. Nem üdvözít az sem, hogyha én százszoros Teréz anya leszek, és akkor rettentő sokat jótékonykodom. Ebbe én is beleestem, egyből azt gondoltam, hogy na, akkor most itt nekem teljesen meg kell változnom, mindenben meg kell változnom, meg is kell változnom, persze. Nem azt mondja a Biblia, hogy nem kell megváltozni, de nem az az üdvösség, hogy én akkor most mindenemet eladom, mindent szétosztogatok, és akkor utána zsákruhába öltözöm, és kimegyek az erdőbe, és bemegyek egy oduba, és ott várom, hogy vége legyen a világ végének. Az Isten nem ezt akarja. Tehát nem azért fog senki elkárhozni, mert ő esetleg rosszat tett, Mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a bűn egy rossz gondolkodás, és nekünk a gondolkodásunkat kell először megváltoztatnunk. És hát hozzáteszem, ha bemegyünk különböző egyházakba, és a különböző egyházaknál elkezdjük nézni azt, hogy ott mit csinálnak, milyen a liturgia, az Isten tisztelet, vagy megnézzük azt, hogy ott miről prédikálnak, és hogyan prédikálnak, és mit csinálnak a tagok, akkor sok hasonlóságot, meg sok különbözőséget fogunk észrevenni. A Biblia azt mondja, hogy a kereszténység az nem az Isten tiszteleti formáktól függ. Nem attól függ, hogy én hogy vagyok felöltözve, nem attól függ, hogy én pontosan érkezem az Isten tiszteletre, nem attól függ, hogy én adott esetben hogy imádkozom, hanem attól függ, hogy én hogyan gondolkodom, és attól függ, hogy én hogyan viszonyulok az Istenhez. Azt mondta Jézus, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Azt mondja, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Egy új életre kell születni. Hát akkor tegyük fel a kérdést, hogy mit tud egy újszülött? Nagyon egyszerűen lefordítva annyit tudok mondani, egy újszülött tud enni, szopni, tud sírni, tud aludni, ha tele van a poci, meg cirógatják vigyorogni, meg becsinálni a pelenkába. Egy újszülött körülbelül ennyit tud. Az újszülött teljes egészében az anyjától függ. Mit tud egy felnőtt? Mindent. A felnőttnek olyan akarata van, hogy ő mindent keresztül akar vinni, még házasságban is előfordul, hogy az egyik pár az a másikra rá akarja erőltetni az akaratát. Ő úgy gondolja, hogy ő mindent meg tud csinálni, ő egy önálló személyiség, ő nem függ senkitől. A Biblia meg azt mondja, hogy nem jó gondolkodás. Bízd rám magadat, mint egy újszülött. Hú, de nehéz. A kérdés az, hogy most mi legyünk jók, nem követhetünk el semmilyen bűnt, vagy adott esetben mi legyünk jobbak, mint mások, és akkor nézzük azt, és kezdjük el összehasonlítgatni, de jobb vagyok ám tőled, mert én csak 2-szer káromkodtam, te meg 12-szer. Én többet adakoztam, te meg kevesebbet, én jobb vagyok tőled. Nem. Azzal, hogy mi jobbak leszünk, azzal mi nem fogunk dicséretet kapni az Istentől. Azzal, hogy mi többet adakoztunk, nem fogunk dicséretet kapni az Istentől. Főleg akkor nem, hogyha mi erre még hivatkozunk is. Hát, hogy mit csináljunk? Sokan azt gondolják, hogy Istennek van egy terve velem, egy megváltási terve, hogy engem megváltson, és a gondolkodásomat és a jellememet átalakítsa. De mi úgy vagyunk ezzel, hogy nekünk is van egy tervünk. És mi azt szeretnénk, hogy ne az történjen, amit az Isten szeretne, hanem az történjen, amit én szeretnék, és az Isten neve segítsen bele. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten azt várja el az embertől, hogy menjen el az ő szőlős kertjébe, és dolgozzon benne. Mi meg úgy vagyunk vele, hogy mi azt akarjuk, hogy az Isten jöjjön el a mi szőlős kertünkben, és dolgozzon benne. Ez gyökeresen ellentétes. Gondolkodunk úgy is, hogy ha van Isten, akkor meggyógyít a betegségből, ha nincs Isten, akkor nem gyógyít meg a betegségből. Egyébként ez egy keresztény és zsidó felfogás is ez volt, hogy biztos én bűnös vagyok akkor, hogyha engem csapások érnek, és az Isten haragszik rám. És hogyha az Isten nem haragszik rám, akkor nincsen semmi gond velem, akkor mindenféle áldásokat kapok, gazdagságot kapok, és akkor boldogan élek. Azért a Biblia nem ezt mondja. Nekünk az volna az a feladatunk, hogy azt próbáljuk meg kikutatni, hogy mi az Istennek a szándéka mi velünk. Nem azt, hogy az Isten a mi szándékunkat valósítsa meg. A kettő az nem ugyanaz. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a mindennapokban. Azt mondja Péter apostol, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Hát ez ilyen érdekesen hangzik. Azt mondja, hogy ha mi megkeresztelkedünk, vesszük a Szentlélek ajándékát. Sokan azt gondolják, hogy na innentől kezdve boldogság, gazdagság, öröm, minden. Amit én kívánok, mindent megkapok. De a Biblia nem erről beszél. A Szentlélekről azt mondja a Biblia, hogy tanít, vezet, fed és egyesít. Tehát az, hogy mi vesszük a Szentléleknek az ajándékát, az azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy a Szentlélek dolgozzon a mi életünkben, hogy ezeket a munkákat elvégezze. Nincs ebben itt arról szó, hogy most gazdagság, meg hatalmas ház, meg nem tudom milyen nyaralások. Nem mond a Biblia ilyet. Szentlélek munkájának mi is a célja? Az, hogy helyreállítsa az embernek a gondolkodást. Mit gondolunk, mi az egyházaknak a célja? Mert ez a Szentléleknek a munkájának a célja, hogy az ember test és lelki helyreállítása és gondolkodásának a megváltoztatása. Az egyházak célja nem ez. Az egyházak célja az, hogy ezeket az embereket, akik megkeresztelkedtek, azokat megtanítsák vallásos emberként viselkedni. De a kettő nem ugyanaz. Tehát mi is az újszülött? Az újszülött az, hogy bízzuk magunkat az Istenre. Nézzük meg akkor, hogy mi is ez. A kereszténység nem azt jelenti, hogy én ismerem a Bibliát oda-vissza, és tudom-e hiszek egyet, vagy tudom-e az egyháznak a hitelveit. A kereszténység az nem más, mint a szeretet. A másokért élés. És a kereszténység az, hogy rábízom magam az Istenre. Ez sohasem lesz kényelmes. El kell mondjam, hogy az én életemben ez úgy történt, hogy miután én voltam olyan pozíciókban, hogy pénzintézetnél vezérigazgatói, nem vezérigazgató pozícióban voltam, hanem a vezérigazgatóhoz tartozóan értékesítési igazgató voltam, én akkor azt gondoltam, hogy minden nagyon jó, minden nagyon szuper, én mindent meg tudok oldani, mindent meg tudok csinálni, etc. A Biblia azt mondja, hogy rá kell bíznom magamat az Istenre. Én úgy gondoltam, hogy majd én is megpróbálom az Istennel megvalósítani az én terveimet. Ettől volt a legnehezebb megszabadulni, hogy erőlködjek az emberi kapcsolatokban való bízásban és a magamban való bízásban. Nagyon nehéz ettől megszabadulni. Nagyon nehéz azt elfogadni, hogy Isten megoldja helyettem a problémákat. Nagyon nehéz azt elfogadni, hogy ha valami ott áll előttem, akkor most ne kezdjek el telefonálgatni és felhívni az összes ismerősömet, hogy hogyan tudjam megoldani, hanem azt mondani, hogy oké, Uram, tiéd a pálya. Én kiszállok. Én ebben képtelen vagyok bármit is tenni. Sok pofont kaptam. A múltkor elmondtam, hogy nekem mindig kettő pofon kell. Hát általában kettő pofont szoktam kapni, miután észhez térek. Ennél is volt. Kettő pofon legalább, mire észhez tértem. Át kell adni. Rá kell bízni. Máskülönben nem megy. Amíg én azt akarom, hogy azt, amit én szeretnék, az úgy valósuljon meg, és én elkezdek ezért görcsösen dolgozni, nem fog menni. Az Isten akkor nem segít. Abban a pillanatban, ha azt mondom, hogy Uram, tiéd a pálya, én innentől kezdve nem csinálok semmit, mert nem tudom, hogy mit csináljak, mi a te szándékod, akkor viszont egyből fog segíteni. Mondok egy példát. 2007-ben tanítottam a déli szakközépiskolába Újpesten. Kiderült, hogy meg fog szűnni az iskola, mert hogy belekerült abba a 19 iskolába, középiskola, amit bezárnak. Tanárokat kellett volna látni, a kollégákat. Mindenki elkezdett zizegni, mindenki elkezdett, mint a mérgezett egér, össze-vissza szaladgálni, keresni azt, hogy na akkor hova lehet menni. Elmentek tüntetni városházához, meg nem tudom hova, hogy ne zárják be az iskolát. Már azért én akkor elég erős voltam a hitben, úgyhogy nem mentem el tüntetni, én úgy voltam vele, hogy oké, ezt a munkát is tőle kaptam, majd kapok egy másikat. Úgy kaptam a munkámat, ahol most dolgozom, hogy nem kértem, nem kerestem. Bementem egy ügyfélszolgálatra, és az ügyfélszolgálatra, amikor bementem, nem szoktam bejárni az ügyfélszolgálatra, mert nem kell bemennem, de fogtam, bementem szépen az ügyfélszolgálatra, mert be kellett mennem adategyeztetésre, hát mondom, jó, akkor bemegyünk adategyeztetésre. Bementem az ügyfélszolgálatra adategyeztetésre, és ott ült mellettem egy hölgy az ügyfélszolgálaton, akiről én tudtam, hogy az egyik egészségpénztárat ő alapította. 2002-ben, 5 évvel korábban. Nem foglalkoztam én vele, de az volt az érdekes, hogy egyszerre fejeztük be. Ő egy kb. Fél perccel korábban fejezte be az ügyfélszolgálaton a dolgát, mint én, de én is pont akkora befejeztem. Akkor én nem tudtam egyébként, hogy mit keres ott, később már tudtam, hogy ő ugyanolyan sűrűn van ott, mint én, 7 évente egyszer esetleg. De akkor ő ott volt. Én feltettem neki egy szakmai kérdést, egy egészségpénztári szakmai kérdést, és ő 3 perccel később feltette nekem a kérdést, hogy nincs-e kedvem nála dolgozni. Hozzáteszem, szőrösen, farmerba, trikóba mentem, tehát nem így ilyen üzletiesen felöltözve. Hát mondta neki, hogy a kérdése jó, mert éppen bezárják azt az iskolát, ahol tanítok. Mit kell ezért tennem? Kiderült, hogy meg van hirdetve 3 munkatársi hely ő mellette, De ez nincs meghirdetve a nagyvilágba, hanem ennek a pénzintézetnek 300 emberének van meghirdetve, hogy ők pályázhatnak rá. Én nem dolgoztam ott. Bekerültem, 301-nek lehetne így mondani. Nem voltam benne az első körben, benn voltam a másodikban. Nem voltam bent a harmadik körben, benn voltam a negyedikben, a kiválasztásoknál. És én kaptam az egyik munkát. Erre lehet azt mondani, hogy szerencse. Ez gondviselés. A másik, hogy amikor Ibolyával mi úgy döntöttünk, hogy talán össze kellene házasodnunk, akkor ez úgy történt, hogy miután én miskolci vagyok, jön az emberi dolog, miután én miskolci vagyok, hát akkor nézzünk meg Miskolcon, vannak-e munkahelyek. Neki meg nekem. Miután ő hódmezővásárhely volt, nézzünk még hódmezővásárhelyen meg Szegeden, hogy van-e ott nekem munkahelyem. De egyébként ez az történt, hogy mi mind a ketten közösen imádkoztunk, külön-külön is, és közösen imádkoztunk, és azt mondtuk a Jóistennek, hogy azzal mutassa ki a szándékát, hogy mi összeházasodjunk, hogy egy helyen lesz mind a kettőnknek a munkája. Mi akkor persze elmondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez Miskolcon lenne, vagy Szegeden, vagy hódmezővásárhelyen, de mindegy. Ő azzal mutassa ki a szándékát, hogy az egy helyen van. Én megkaptam ezt a munkát, mondtam Ibolyának, hogy na hát akkor most itt vagy egy-két héten belül, vagy egy-két hónapon belül neked itt munkát kell kapnod, mert ha nem, akkor nincs házasság. Akkor nem az az Istennek a szándéka. 2 hét múlva kapott munkát Budapesten. Anélkül, hogy kerestük volna. Elment hozzá egy barátnője, mondta neki, hogy Budapesten van egy ilyen munka, jelentkezzen. Barátnője se úgy ment hozzá, hogy hozzá akart menni, egy máshoz akart menni, de az a másik nem volt akkor éppen otthon, ezért Ibolyához ment, és ott aludt nála. Tudom, ez is véletlen, ez is szerencse. Á, francot, gondviselés. Isten így alakítja a dolgokat. Ibolyának ezt elmondta, Ibolya jelentkezett, feljött, és 2 héten belül munkát kapott Budapesten. Oké, akkor ez most már rendben van, akkor bejelentkezünk házasságkötésre. De a másik, hogy Budapest nagy, több gyülekezet van benne, akkor meg elkezdtünk újra imádkozni, na jó van, uram, akkor meg azt mutasd meg nekünk, hogy hol kell dolgoznunk. Ezt meg az otthonunkkal jelölt ki. Egyetlen egy délelőttünk volt arra, 10 órától 2-ig. Nem tudom, hogy ki akart már házat vagy lakást vásárolni, és hogy mennyit keresett, amikor ilyet akart vásárolni. Nekünk ennyi időnk volt. Egy nap, 10 órától délután 2-ig. Ez arra elég volt, hogy megmutatta nekünk, hogy Kispesten, Pestőrincen, Pesterzsébeten és még a 17. kerületben, Pestimrén, Pestlőrincen, Kispesten, Erzsébeten, Soroksáron, 17. kerületben, Rákoscsabán, meg nem tudom hol, a mi pénzünkért putrik vannak. A mi pénzünk nekünk van. Putrik. Olyan szinten volt putri az egyik, hogy nem volt benne csak víz. Komolyan. És utána kaptunk egy olyan otthont, hogy amikor bementünk, szánk, szemünk elállt, ez teljesen olyan, amire mi gondoltunk. Ráadásul az értékbecslés, amikor megnézte, azt mondta, hogy ez 5 millióval többet ér, mint amennyire megkaptuk. Szóval ez a gondviselés. Ezért vagyok én most már a Rákoscsabai gyülekezetnek a tagja. Rá kell bízni magunkat. Azt mondja az Úr, bízd rám magadat, mint egy csecsemő. Mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tehát az Úr, a Teremtő nem csak engem ismer, hanem ismeri a páromat is. Pontosan tudja, hogy össze lehet-e kapcsolni ezt a két embert, vagy sem. Nézzük meg, a Biblia is ír egyébként erről, párválasztás címszóval, amikor azt mondja Ábrahám, hogy elküldi az ő szolgáját, hogy az ő fiának, Izsáknak hozon egy feleséget. Elmegy az Izsák feleségért az Ábrahám szolgája, és azt mondja, konkrét jelet kér arra, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki kiválasztott az Izsáknak. A lényeg az, hogy konkrét jelet kérjünk. Ha konkrét jelet kérünk, akkor ki fogja nyilvánítani az ő szándékát. Úgyhogy a párválasztást is bízzuk rá, mert egyébként azt mondja ebben a történetben, hogy ha továbbolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Izsák és Rebeka, azon kívül, hogy az egyik jobban szerette a fiát, Izsák jobban szerette Ézsaut, és Rebeka meg jobban szerette Jákobot, nem olvasunk semmiet a Bibliában, hogy lett volna közöttük konfliktus. Úgy mondja a Biblia, hogy mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. Tehát Tökéletesen ismer minket az Isten, pontosan tudja, hogy milyenek lesznek a reakcióink, a mindennapi döntés helyzetben hogyan fogunk dönteni. És ugyanígy ismeri a párunkat is. Tehát a párválasztás is nyugodtan bízzuk rá. Na nézzük, mi van az anyagi javakkal, mert ez nagy kérdés. Sokan azt mondják, hogy az anyagi javak, ha van Isten, akkor gazdaggá tesz. Ha nincs Isten, akkor nem tesz gazdaggá. Úgy írja a Biblia. A hívő ember bővelkedik áldásokkal. De aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. Hoppá. Szerencsejáték? Lottóötös? Lottóötös. Hirtelen akarunk gazdagodni. Viszont azt is mondja a Biblia, hogy ha te rám bízod magad, akkor nincsen semmi gond. Szegénységet vagy gazdagságot ne ágynékem, táplálj engem hozzám illő eledellel. Egy másik helyen pedig azt mondja, mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Úgyhogy az anyagi javakban is bízzuk ő rá. Hányszor lehet megbocsájtani? Hát mi van akkor, hogyha mi velünk kapcsolatban történik valami olyan, hogy nekünk okoznak kellemetlenséget vagy kárt? Péter apostol oda megy Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy hányszor kell megbocsájtani? A zsidóknál volt egy olyan hagyomány, hogy háromszor. Negyedik alkalommal már nem. Tehát, hogyha háromszor már megbocsájtottam valakinek, a negyedik alkalommal már eltángálhatom. Péter tudta, hogy Jézus ettől biztos többet kér, úgyhogy megkérdezte, hogy még hétszer is? Az már több, mint a kétszerese a háromnak. Erre Jézus azt mondja, nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Most akkor ezzel felvetődik a kérdés, hogy a 77-ben a 77 a lényeg, a szám. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzátér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Persze igaz, ilyen esetben én mindig azt szoktam mondani, hogy mondjuk el azért azt is, hogy nem a bocsánat kérés a megoldás, hanem az, hogy ne kövessük el. Tehát nem a darabszám a lényeg, hanem a könyörületesség. Mit tegyünk, ha vétenek ellenünk? Azt mondja a Biblia több helyen is, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben mondja azt, enyém a bosszúállás és a megfizetés. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Megint elmondok egy történetet, pontosabban kettő esetet. Dolgoztam egy cégnél, hálózatépítés. Ez a klasszikus multilevel marketing hálózatépítés. Másfél év alatt sikerült felépíteni egy 480 fős hálózatot, és sikerült elérnem egy olyan pozíciót, hogy az országban összesen 6-an voltunk olyan magas pozícióban. És ekkor a cég vezetése úgy döntött, hogy hát akkor a mi csoportunkat is besuvasztja egy eléggé nagyképű pökhendi embernek ember alá, mert abból szerettek volna első csúcshálózati igazgatót csinálni. Másfél év munka után ez az ember azt mondta nekem, másfél évi munka után és 400, nulláról 480 emberes hálózat, és abba a pozícióba, ahol 6-an voltunk, abba a pozícióba az én csoportomnak volt a legnagyobb a teljesítménye. És akkor ez az ember odajön, és azt mondja, hogy tarthatok majd oktatást, tarthatok majd előadást, tarthatok majd toborzó beszélgetést, meg egyebeket, ha ő megengedi. Ha előtte neki, én elmondom, hogy mit csinálok, hogy csinálom, és majd ő azt mondja rá, hogy igen, akkor én csinálhatom. Én megnéztem, hogy most mi van? Hova kerültem? Bementem akkor a cégnek a vezérigazgatójához, és mondtam, hogy ám, bocsánat, de én tudok háromféle dolgot felajánlani. Az egyik az, hogy én önállóan dolgozhassak, a másik az, hogy engedjen át egy másik területre, a harmadik, hogy engedjen oktatni, mert akkor állt fel a cégnél az oktatási csoport. Azt mondta, hogy nem. Mondtam, hogy akkor sajnálom, akkor én elmegyek ettől a cégtől, mert én ezzel az emberrel nem tudok együtt dolgozni. Azt az embert én legszívesebben megfojtottam volna akkor. Ez 1998-ban volt. Elmentem a cégtől, és már hívő voltam, de még nem voltam megkeresztelkedve, tehát már én hívő voltam, és már éppen volt egy ilyen, hogy már kerestem az Istent, meg már egyéb dolgok. Amikor visszakerültem 4 hónapra ehhez a céghez, azért, hogy lássam, hogy ezt az embert hogyan rúgják ki a cégtől. Szörnyű volt látni. Azt a megaláztatást, amit az végig szenvedett, nyílt megaláztatásokat, meg egyebeket, szörnyű volt látni. Egy másik példa nem olyan régen történt, 1 évvel ezelőtt körülbelül. Valaki nekem ugrott, és követelt rajtam pénzt, ami egyébként nem volt jogos. Mondtam, hogy jó, rendben van, én nem vitatkozom, odaadtam neki. Kész. Nem tett bele egy hét, kapott egy olyan betegséget, amiben az egész pénze, sőt, több elment. Enyém a bosszúállás és a megfizetés. Rá kell bízni. Ne vegyünk magunknak elégtételt. Ha belemegyünk ebbe, akkor a sátán területére tévedtünk. Bűntelen élete a keresztényé? Nem. Azt mondja János, azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen mi bennünk. Ha bűnösök maradtunk, mi értelme akkor ennek az egésznek? Persze felvetődik a kérdés. Azt mondja János, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Na akkor van egy kérdés, meg kell-e újra keresztelkedni? Azt mondja a Biblia, hogy nem kell. Így írja le, aki megfürdött, tehát megfürdött, megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha már megkeresztelkedtünk, akkor nincsen újra keresztelkedés, nem kell, viszont az úrvacsorai lábmosáshoz szükséges, hogy az időközben elkövetett bűnöket is lemossuk magunkról. Viszont az szükséges, mert azt mondja Péternek, ha meg nem mosdak téged, semmi között sincsen én hozzám. Tehát lábmosás az viszont szükséges. Na akkor nézzük, mit tegyünk, hogyha vétkeztünk. Azt mondja a Biblia, hogy forduljunk Jézushoz, így írja le, járulván azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát Jézushoz kell fordulnunk, mert ő bocsájthatja meg a bűneinket. Bűntelen élete a keresztény? Hát nem. Azt mondja, hogy napról napra újul a belső, tehát a mi belsőnk. Napról napra újul. Naponta kell harcolnunk a jóért a döntéseinkben. Minden nap lesznek választási helyzetek előttünk, a kérdés az az, hogy akkor hogy döntünk. A jót vagy a rosszat választjuk. Így írja le a Biblia, hogy a bűnből való szabadulás az Isten és az ember közös munkájának a gyümölcse. Tehát az ember önmagában képtelen erre, az Istennel együtt munkálkodva lehet csak megtenni. És ezt úgy írja, hogy ahol az Úr, ott a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát ott van a szabadság, hogyha együtt vagyunk. Na nézzük meg akkor ezeket a gyümölcsöket, mert már beszéltünk arról, hogy a léleknek vannak gyümölcsei. Azt írja, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem olvasok ilyet, hogy gazdagság. Nem olvasok ilyet, hogy önostorozás. Nem olvasok ilyet, hogy száz mi atyánk. Nem olvasok ilyet, hogy különböző cselekedetek. Azt mondja, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát nem valami jó tétemény vagy cselekedet. Örökre megváltva? Hát nem. Azt mondja a Biblia, hogy így mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, tehát a vele való kapcsolat az a fontos, és nem az egyházhoz való tartozás. És úgy mondja, minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Tehát lemetszi azokat a szőlőveszőket, akik nem teremnek gyümölcsöt, és azt mondja, ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybegyűjti ezeket, és tűzre veti, és megégeti. Tehát sajnos nincsen olyan, hogy egyszer megváltva, és örökre megváltva, és sajnos létezik formális kereszténység. Létezik olyan, hogy megkeresztelt, eljön gyülekezetbe, eljön az egyházba, elmegy a templomba, úgy csinál, mint aki vallásos, mert hogy őt neki a vallásosságot megtanították, hogy az hogy néz ki kívülről, de belül nem olyan. Kivettetik, megszárad és tűzre vetik. Tehát az élet könyvéből ki lehet kerülni, ez a lényeg benne. Viszont az, aki benne marad, arra azt mondja, hogy mindaz pedig megy gyümölcsöt terem, úgy írja, megtisztítja. Megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Vagyis a Teremtő Jóisten csak azzal foglalkozik, aki gyümölcsöt terem. Azzal viszont alaposan. Azt még először megtisztítgatja, formálgatja, alakítgatja, neveli, mindent megtesz vele. Nézzük tehát a kereszténység lépéseit. Isten megismerése az első, a gondolkodás 180 fokos fordulata, szövetségkötés Istennel, Isten még jobb megismerése, el kell hagynunk a saját önzésünket, el kell indulnunk egy másokért éléshez, naponta kell döntenünk a jó mellett, és napi kapcsolatot kell ápolnunk az Istennel. Aztán a gondolkodás megváltozása azt jelenti, hogy megváltozik először az értékrendünk, megváltozik ezáltal utána a beszédünk, megváltoznak a cselekedeteink, tetteink, A Biblia folyamatos tanulmányozása a következő, megváltozik a külső megjelenésünk, önzetlen segítés másokon, az állatok és a természet védelme és a közösségi kapcsolatok ápolása. Ez így egyben. Nem könnyű. Azt mondhatjuk, hogy a kereszténység az egy gyökeresen megváltozott élet. Az én életemben voltak olyan esetek, amikor én még ugyan nem voltam hívő, de a Teremtő megvédett. Volt egy másfél éves időszak, amikor rendkívül sokat ittam, akár elismertem, akár nem, azt mondhatom, hogy alkoholista voltam. A Jóisten azt mondta, hogy na akkor ennek véget vetünk, a bal szem mögött nőtt egy daganat, de pont úgy, hogy a szemem kijebb jöjjön, és jelezze azt, hogy valami probléma van. 3 hétig voltam a kórházba kivizsgáláson, mikor ezt megtalálták, és utána még további 2 hét a műtét. Leszoktam az alkoholról. Nem úgy, az alkoholizmusról, mert utána azért én még ittam, buliztam. Viszont most meg már nem iszom. Ez egy gyökeresen megváltozott élet. A 40 éves korunkig a baráti körömből 3-an haltak meg alkoholban, alkohol miatt. Én megmaradtam. Mert azt gondolta a Jóisten, hogy rám még talán szükség van. Látott még bennem valami csíráját a jóra való hajlamnak. Úgy írja Ellen Gould White a Jézushoz vezető útban. Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről, miről beszélünk legszívesebben? Kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak. Övé legédesebb gondolataink. Akkor mindenünket, amink vagyunk, és amivel bírunk, néki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni, és neki tetsző életet élni. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy mindenben ő legyen az első. Tehát mi is az a megszentelődés, az nem más, mint egy folyamatos jellemfejlődés a keresztség utáni időszakban. És ez azt jelenti, hogy amikor mi elkezdtük ezt az életet, akkor onnantól kezdve az új ember kialakulása az azt jelenti, hogy naponta kell döntenünk a jó mellett. Hát mit tesz Sátán? Nem örül, támad. Zsiga Attila nekem azt mondta, figyeld meg, ha az Istent választod, akkor Sátán támadásai azok megpróbálnak téged teljesen ellehetetleníteni. Az első ilyen, amikor azt mondtam, hogy jé, akkor van ezek szerint Isten, pillanatokon belül elveszítettem a munkámat, a bevételi forrásaimat. Elkezdtem eladósodni, 1,5 millió forintig elment ez az eladósodás. Itt is 2-szer volt ilyen egyébként. 1,5 millió forintnál megállt, és akkor így a Jóisten megmutatta, hogy ebből, ha én nem görcsölök és nem erőlködök, akkor ő ki tud ebből rángatni. El akartam adni mindenemet, hogy kifizessem az adósságot. A kocsit el akartam adni. Hihetetlen. Meghirdettem az autót, hogy eladom az autót, és az autó a meghirdetés után elkezdett össze-vissza működni. Az index, anélkül, hogy kiraktam volna, elkezdett hol balra, hol jobbra pillogni, hol pedig, mint a... Ez viccesen hangzik, de így van. Hol pedig, mint a vészvillogó, mind a 4 egyszerre. Egészen addig, amíg a hirdetés fenn volt, és amíg futott a hirdetés, és volt rá jelentkező, az autó rossz volt, nem volt eladható állapotban. Megszűnt, abban a pillanatban, ahogy a hirdetések lekerültek, és nem volt több jelentkező. Anélkül, hogy elvittem volna a szerelőhöz. 1,5 év múlva megint meghirdettem. Akkor már elérte a 1,5 milliót az adósság, hogy na akkor most már adjuk el, akkor ki tudok szabadulni. Ugyanez a jelenség egészen addig, amíg a hirdetés futott. Az Isten nem akart, hogy eladjam, mert akkor tudta, hogy nem tudok mással, mert nincs autóm, és akkor még közlekedni se tudok, és nem tudok jobbat, csak rosszabbat szerezni, ha szerzek egyáltalán. Azt akart, hogy rábízzam magamat. Amikor lefutott a hirdetés, és nem volt tovább, az autó magától megjavult, és azóta nem akarom eladni, és egyetlen egyszer nem jött elő ez a probléma. Itt is 2-szer volt. És akkor utána, amikor én ezt azt mondtam, hogy jó, akkor ezek szerint nem szabad eladnom, de akkor most mit tegyek? Akkor old meg. 3 hónap alatt vissza tudtam fizetni a 1,5 milliós adósságot. Amikor eldöntöttem, hogy megkeresztelkedem 2005. februárjában, akkor megint elveszítettem az összes bevételi forrásomat, és 3,5 millió forint adósságig mentem 1,5 év alatt. Nem igazán kívánom ezeket a megpróbáltatásokat senkinek. Azt mondja Sátánról a Biblia, hogy emberölő, a hazugság atya, kísért, vádol, és letagadja magát az Istenre hárítva a rosszat. Tehát támadni fog. És el akarja hitetni az emberrel, főleg, hogyha megkeresztelkedett, hogy Isten annyira jó, hogy azok a kicsi bűnök, amelyek úgy titokban élnek bennünk, azok talán nem is annyira nagy bűnök. Ha így indultunk, vagy így indítunk, akkor nézzük meg, hogy az első emberpárnál az a gyümölcsevés, az nagy bűn. Hát nem embert öltek, nem loptak, nem hazudtak, csak szakítottak egy gyümölcsöt egy fáról. És onnan indult az egész nyomorúság a földre. Jézus erre azt mondta, megvan írva, ne kísérsd az Urat a te Istenedet. Tehát a kis bűn is bűn. Na akkor nézzük még meg az utolsó részben, hogy hol van Isten, amikor szenvedünk. Miért engedi meg Isten a szomorúságot és a fájdalmat a mi életünkben? Erre öt választ fog adni a Biblia. Az egyik, hogy rámutasson a mi jellemhibáinkra. Képzeljük el, hogy van két üveg egymás mellett, az egyikben méz van, a másikban meg olyan dolog, ami úgy tűnik, mintha méz lenne. De arra is az van írva, hogy méz. Kívülről úgy tűnik, mintha Isten követője keresztény ember lenne. Belül is olyan. Ha kinyitjuk, megkóstoljuk, akkor látjuk, hogy mi van benne. Jobbnál olvashatjuk, szerencsétlen Jobbot mindenféle csapás érte, és azt mondta neki a felesége. Mondd pedig ő neki a felesége. Átkozd meg az Istent, és hajj meg, mondta Jobbnak. Jobb elveszített mindenét. Fekélyek jöttek ki rajta, valahol olvastam, hogy a mai orvostudomány megállapította, hogy mintegy 17-18 betegség volt rajta. Jobb meg azt mondja, úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Tehát azt mondja a felesége, olyan vagy te, mint a bolond. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk ő el. Tehát megmutatja, hogy belül mi van benned akkor, hogyha rossz ér. Ezek a nehézségek megmutatják azt, hogy te belül valóban a te jellemed olyan-e. Benned van a Jézusi jellem. A második, hogy megtisztítson minket. Úgy írja a Biblia, ímé megtisztítalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. A nyomor kemencéjében próbál meg, és azon keresztül próbál megtisztítani. Ha a kenyeret belerakjuk még a tésztát, mert az még akkor nem kenyér. A kenyér tészta önmagában ehetetlen. De amikor betesszük a kemencébe, akkor kisül, és lesz belőle ehető kenyér. A nyomor kemencében akar minket megtisztítani. Tehát azért enged meg nyomorúságot, hogy még kisüljünk ehető kenyerré. Így lehetne mondani. Harmadik, hogy erősítse a hitünket és tapasztalatokat szerezzünk. De azt mondja Jakab apostol erre, teljes örömnek tartsátok, atyámfiaim, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Azt mondja, ezekkel a próbákkal, amiket megenged a mi életünkben, a mi hitünket erősíti. Olyan ez, mint egy edzés. Én azt szoktam erre mondani, hogy aggódjunk, ha minden rendben van körülöttünk. Mert akkor lehetséges, hogy az Isten már ott hagyott minket, elfordult tőlünk. Azt mondta, hogy ezzel már nem érdemes foglalkozni. Mert egyébként menjünk vissza egy picit. Ha minden rendben van körülöttünk, akkor lehet, hogy már tökéletesek vagyunk. Nem. Azt mondja egy másik helyen Jakab apostol, hogy segít a próbákban, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Negyedik, felkínálja nekünk a döntés szabadságát. Sátán mindig azt akarja elhitetni, hogy az Isten eltilt minket a jó dolgoktól. Miktől is? Cigaretta, alkohol, kábítószer, nők tömkelege, vagy fiúk tömkelege, stb. Stb. Azt mondja az Isten, hogy oké, ember, neked megvan adva a döntési választás szabadsága. Választhatod. Választhatod a rosszat. De annak aztán lesz következménye. Azt mondja Pál apostol, hogy ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Mert amint vet az ember, azt aratánja is. Ha valaki dohányzik, és elszív naponta egy doboz vagy két doboz cigarettát, akkor az nagy valószínűséggel rákban fog meghalni. Miskolcon voltam tavaly nyáron, és anyámmal, ha Miskolcon vagyok, akkor kimegyünk apám sírjához, mert ő ki szeret menni apám sírjához. És akkor kimentünk, és a temetőben, ahogy sétáltunk, látom, hogy ki van írva egy embernek a neve, és hát ennek az embernek a neve, ez számomra ismerős volt, mert ráadásul olyan is volt a neve, hogy nem Kis Lajos, hanem egy Tóth István, hanem egy komolyabb név, amit mondjuk nem egy tucat név. És ott volt a sírnál egy idősebb, meg egy fiatalabb hölgy. És akkor kérdeztem tőle, hogy nem-e az az ember, akivel én Pingyomon együtt dolgoztam. És mondja, hogy de ő az. Én tudtam róla, hogy már akkor körülbelül 2 doboz cigarettát szívott el, Gégerákban halt meg. És annyit mondott, az a felesége volt az idősebb, a lánya volt a fiatalabb, és annyit mondott, hogy egy áldott jó ember volt. Ez teljesen igaz. Tényleg egy jó szándékú jó ember volt. Én is annak ismertem meg, mi 2 éve dolgoztunk együtt, ott azon a helyen. Rosszat nem mondhattam rá, azon kívül, hogy 2 doboz cigarettát elszívott naponta. Ne feledjük ilyenkor, hogy Jézus az élete árán szerezte vissza az ember számára a döntés szabadságát. Isten gondoskodik mi rólunk, úgy írja, hogy mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Tehát ő megad minden jót, amire nekünk szükségünk van, nem kell még e fölött keresgetnünk. És az 5. szempont, ami miatt megengedi az életünkben a nehézségeket és a próbákat, az, hogy mi vizsgázzunk. Erre csak azt tudom mondani, hogy 1 Mózes 22 fejezetében olvashatunk arról, hogy Ábrahámnál felszólítja az Isten Ábrahámot, hogy Izsákot menjen és áldozza fel. Ábrahámnak is volt vizsgája. Ábrahám több mint 20 évig volt hitetlen. Utána meg azt írja a Biblia, hogy ő lett a hívőknek az atya. Őnála is volt próba. A mi életünkben is lesznek próbák, mondhatnám úgy, hogy vizsgák. Tehát hol van Isten, amikor mi szenvedünk? Azt mondja a Biblia, Ézsaiásnál olvashatjuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak, a tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Tehát hol van Isten, amikor szenvedünk? Azt tudjuk mondani, hogy velünk van. Na nézzünk még meg akkor egyet, hogy miért engedi meg Isten nálunk ezeket. Mire akar minket tanítani, ez az első kérdés. Tehát kérdezzük meg tőle, hogy amikor minket ér valami, akkor azt miért engedte meg. Utána kérdezzük meg, hogy mire akar erre tanítani, és kérdezzük meg azt, hogy mit tegyünk most. Meg fogja mondani. Nálam volt olyan, hogy itt most megint 2 dolgot mesélek el. Az egyik az tavaly nyáron történt, nem tudtam, hogy mit csináljak. Eléggé el voltam keseredve. És jött velem szembe egy ember, olyan 80 év körüli, és megállított engem, és azt mondta, hogy beszélni akar velem. Ha, jó. Ha, beszéljünk. Mondom, már itt körülbelül 2 hónapja, vagy még több is, mint 2 hónapja, nem tudtam, hogy mit csináljak. Teljesen kétségbe voltam esve. Úgy érte ezt a kétségbeesést, hogy abban voltam kétségbeesve, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak. Tehát kilátástalannak tűnt a dolog. Mondtam az úrnak, hogy adjon már nekem választ, hogy most mit csináljak. Ez az ember 15 percen keresztül beszélt hozzám teljesen zagyban. Érthetetlen volt, amit mondott. Mintha nem is magyarul beszélt volna. Értelme nem volt az egésznek. De lehet, hogy 20 perc volt. Már kétségbe vontam az ő értelmi képességét is, de már az enyémet is, hogy miért kellett nekem ezzel itt leállni, beszélgetni? Csak megy az idő, értelme nincs az egésznek, és egyszer csak így kitisztult az elméje, 5 percen keresztül teljesen értelmesen, tisztán, érthetően adott választ arra a kérdésre, ami engem foglalkoztatott. Döbbenten hallgattam, és utána megint elborult az elméje, és megint jött egy 10 perc vagy 15 perc, amikor megint zagyvalékot beszélt, megint érthetetlen volt az egész. De abban az 5 percben adott választ az én kérdésemre. Hihetetlen volt. Egy másik eset, az tavaly történt, tavaly decemberben. És az az érdekes, hogy az Isten mindig jelez előre. Ezzel kapcsolatban, ami tavaly történt, ezzel kapcsolatban már nekem tavaly tavasszal egy ember mondta azt, hogy figyeld meg, be fog következni egy ilyen dolog a te életedben. Néztem. És azelőtt, mielőtt ez bekövetkezett volna, 3 héttel megint ugyanúgy jött az ember, és mondta nekem, hogy ez be fog következni. De én imádkozom, hogy te ne hagyd abba. Hát mondom, minden rendben van. Nincsen semmi. És egyszer csak, mint derült égből a villámcsapás, az, amit mondott, bekövetkezett. És akkor azt mondtam, hogy oké, álljunk meg. Itt most én leteszek mindent, abba hagyok mindent, nem csinálok semmit. Ez a gyömrői előadás sorozat már meg volt hirdetve, és még sok minden más meg volt hirdetve, és akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy nyilvánítsa ki a szándékát. Kapjak 2 felkérést, már a 2009 első negyedéve be volt osztva, tehát kapjak 2 felkérést, és akkor az legyen a jel arra, hogy én folytassam. Ha ez nem jön meg január 5-éig, akkor abba hagyok mindent, és akkor én most nem állnék itt. Megkaptam december 26-a környékig, megkaptam az első felkérést, és január első napjából megkaptam a másik felkérést. És utána még kaptam egy, hogy úgy mondjam, haba tortán harmadikat is, hogy nehogy véletlenül azt gondoljam, hogy ez véletlen volt. Úgyhogy ezért én most itt állok, mert folytatom azt, amit elkezdtem. De ha semmit nem tudunk, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy Jézus most ebben az esetben mit tenne a helyünkben. És akkor megkapjuk a választ. Ezt mondja Pál apostol, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét, és annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban. Tehát, hogy az az indulat legyen bennünk. Mire figyeljünk? Nagyon egyszerű, hogy mindenekben ő legyen az első. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust, mondja ő. Az Isten helyes ismerete az úgy néz ki, hogy minden ember tévedhet, tehát ne hagyatkozzunk arra, amit mások mondanak, továbbra is azt mondom, hogy ne hagyatkozzunk arra, amit én mondok, hanem arra kell hagyatkozni, amit a Biblia mond. Ezt kell kutatni. És azért imádkozzunk, hogy kapcsolatunk legyen az Istennel, mert ez az, amikor mi az imáinkban, nem mintha ő nem tudná, hogy mi van mi bennünk, milyen gondolatok foglalkoztatnak minket, de imádkozzunk, mondjuk el neki, beszélgessünk vele, és ő válaszolni fog. Szentíráson keresztül, embereken keresztül, álmokon keresztül, gondolatihletésen keresztül. Ez az előadás sorozat úgy jött létre, hogy én kaptam egy gondolati ihletést, hogy előadást kell csinálnod arról, miért keresztelkedtél meg. Ennek semmi köze nincsen hozzá. De elindultam valamin, amit összeraktunk úgy, hogy én csak egy eszköz voltam, és összejött ez az előadás sorozat. Álomban volt egy olyan esetem, hogy tettem egy fogadalmat egy emberrel kapcsolatban, és ezt nem mondtam el neki, nehogy véletlenül ő neki a cselekedeteit megváltoztassam azáltal, hogy én egy fogadalmat tettem. Eltelt több mint fél év, és egy álomban az Isten megmutatta nekem, hogy fel vagyok oldozva ez alól a fogadalom alól. Látomásom még nem volt. Vannak-e ma is csodák, hogy ne lennének? Hogyan vezet a Szentlélek? Hát erre egy példát mondok. Összeállt az előadás, 6 hónapig csináltam az előadást, és 6 hónap után elkezdtem mondani a Teremtőnek, hogy hát Uram, most már készen vagyok, akkor adjál elém embereket, akiknek elmondhatom ezt az ősrobbanás és evolúció témát. Semmi. Semmi. Eltelik egy hónap, semmi. Egyszer csak megyek haza, hihetetlen fájdalom valamelyik lábamba, mint hogyha beleléptem volna egy 100-as szögbe, és átszúrta volna a talpamat. Másnap gondoltam, hogy majd, ja néztem, nem léptem bele semmibe, mégis egy olyan fájdalom, mint hogyha 100-as szögbe léptem volna. Nézem, másnap még ugyanúgy fáj, hát el kell mennem az orvoshoz. Elmegyek az orvoshoz, orvosnál egy kovácsolt vas, újságos tartó van a váróban, 5-en voltak előttem, leültem, hát nem szeretek csak úgy ülni, úgyhogy gondoltam, hogy akkor kiveszek valamit az újságos stócból. Végighúztam a kezemet, így megfogtam egyet, ez az az újság. Ez 2006 márciusában volt. Ez az újság, ez 1999-es, tehát már 7 év eltelt, 1999. januári természetvilága. Nézem, itt van benne, miért balkezesek a fehérjéket felépítő aminósavak. 5 oldal. Hoppá, hát én erről beszélek a 3. előadásba. Lapozok tovább, a végén itt van, a csecsemő agy útvesztői. Hoppá, hát erről is beszélek a 3. előadásban. Jé, ez több mint fél oldal. Hát ezt most nem is tudom elolvasni. Bementem az orvoshoz, mondtam neki, azt mondja, hát azok ott azért vannak, el lehet vinni. Jó. Mondja, hogy nekem valószínű, hogy valami talbetét kell, úgyhogy elküldött az ortopédiára. Elmegyek az ortopédiára, ortopéd orvos azt mondja, hogy hát a lábfejemben lévő haránt boltozat van megsüllyedve, úgyhogy felír nekem egy luttal betétet, ilyen haránt luttal betétet. Jó, hol lehet ezt kiváltani? Mondja, hogy fent a 3. ki lehet váltani, Kispesten a STK-ban, ott van egy gyógyászati segédeszközból. Felmegyek, ki van írva, elnézést kérünk a mai nap zárva. Hát jó, én miután Lőrincen lakom, gondoltam, hogy akkor másnap elmegyek a lőrinci gyógyászati segédeszközboltba. Elmentem. Délután 3-ra mentem, hogy ne legyen ebédidő, meg még nyitva legyen. Oda megyek, ki van írva, elnézést kérünk a mai nap zárva. Na nem már. Fogtam, megálltam, felnéztem. Atyám, nekem ezt nem is kell kiváltani. Nekem azért volt ez a lábamban ez a fájdalom, hogy elmenjek az orvoshoz, és ezt a természetvilágát megkapjam. Mert a tudásom nem volt kristálytiszta, hogy mennyire fontos az, hogy a sejteket felépítő aminósavak balra forulnak. Nem is váltottam ki, itt van a recept, rajta van, hogy 2006. március 31-én állította ki az ortopédián az orvos. 2 nap és elmúlt teljesen a fájdalom, azt sem tudom, hogy melyik lábamban volt. Van ilyen, hogy így vezet. Van olyan, hogy úgy vezet, hogy odajön egy ember, és azt mondja neked, hogy mi az. Van olyan, hogy odajön egy ember, és mondja, hogy mi fog következni veled az elkövetkezendőkben, hogy felkészülj rá. Hihetetlen. Nyugodtan bízzuk rá magunkat. Egyszerűen csodálatos. Tehát Isten keres minket, csodákat tesz, vezet minket. És akkor a mai nap záró része, az Ószövetségben ez a kedvenc igehelyem. Holnap megmutatom, hogy az Új Szövetségben mi a kedvenc igehelyem. Az Ószövetségben ez az én kedvenc igehelyem. Ez nem a Károli fordítás szerinti fordítás, hanem ez a Biblia tanács szerinti fordítás. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Csodálatos, nem? Micsoda ígéret? Holnapi nap, megnézzük a sorsunkat eldöntő napot, az ítéletet. Mondtam, ez a kedvenc témám. Megnézzük azt, hogy van-e az emberi életnek kiértékelése. Megvizsgáljuk, hogy mit ír a Szentírás az Isten ítéletről, milyen szakaszai vannak az ítéletnek, hol történik, mikor történik, ki ítél és miért, kiket ítélnek meg, és nekünk van-e közünk az ítélethez és a tárgyaláshoz. Megnézzük azt, hogy mit ítélnek meg, mi alapján, hogyan áll fel a bíróság, kik vannak jelen, hogyan zajlik le a tárgyalás, milyen ítélet születhet, kell-e félnünk valamitől. Érdekes? Akkor várom önöket holnap is. De most ne menjenek még el. Zárásként hoztam egy verset. Mondtam a múltkor, 2 versen van egészen a sorozatban, többet nem fogok verselni. A múltkor mondtam, hogy nekem nincs olyan, hogy kedvenc versem, olyan van, hogy van egy kedvenc verseim csokor, és ez a Sun Wukong lázadása Szabó Lőrinctől van, 1935-ben írta ezt a verset. Van benne egy fogalom, azt mondja, hogy eonok. Az eon, vagy eonok, az azt jelenti, ez egy görög szó, azt jelenti, hogy korszakok. Eonok az meg már azt jelenti, hogy egy ilyen mindenség, tehát ilyen történelmi mindenség, egy történelmi korszakok. Tehát van egy ilyen a versben, ezt csak azért mondom el, hogy tudjuk. Nem tudom, hogy Szabó Lőrincnek milyen volt a hite, milyen vallású volt, és hogy azt hogy élte meg. Én azt tudom, hogy ebben a versben, ebben magunkra ismerhetünk, és a Jelenések könyvében van egy olyan rész, amikor azt írja a Jelenések könyvében, hogy a sátán 1000 évre megkötözik. Itt ebben nem jelenik meg Isten, nem jelenik meg Jézus, de valahogy magunkra ismerhetünk benne, megismerhetjük benne a sátánt, az emberi sátáni jellemet, úgyhogy ez egy nagyon érdekes és nagyon szép vers. Hallgassák szeretettel. Olvasom már hosszú. Tehát Szabó Lőrinc, Sun Wukong lázadása. Mikor Sun Wukong, a majmok királya, kit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme a gyümölcsök s virágok szigetén, ki kőtestét mozogni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős, vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt, és feldúlta a halálvárosát, és megette az égi barackokat, az istenek eredelét, hogy ő is örökké éljen, és lett mindenható, kinek rőtfején a villám is kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, és leverte az égi seregeket, és a menny ura, és a célok és erények bénultan nézték, hogyan közeleg. Mikor Sun Wukong már a trón előtt állt, és már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelid virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. Ki vagy te, jámbor? Ámult el a vadszörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt. A béke és a jóság. És azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Sun Wukong. De Buddha, vigyázz, szólt. Még nem sejted, mit tudok. Te se, hogy én mit, válaszolt a szörny. És mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával, eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és fák szellemeit, és a halál fekete könyvét széttépte, hogy lett halhatatlan, és a titkos tudás hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozom 72 féleképpen, és lehetek millió óriás. Ma már én vagyok a tökéletesség. A mennyurához fordult, senki más, bömbölte, senki nem állhat fölöttem. Legkülön vagyok. A trónt akarom. Buddha felelt. Tied lesz, ha győzöl még valamin. Az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy ki bírsz-e törni innen. Túljutsz-e rajtam. Itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél. Ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alkuszumbukunknak. Őrült, gondolta. Ez a Buddha, a keze alig nagyobb egy lótusz levelénél. Igazán játék végezni vele. Gyerekjáték, gondolta és vigyorgott. Hát jól van, lássuk, ki győzte vagy én? És felemelkedett a levegőbe, és megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen! Rajta. Egyet ugrott, s már messze szállt, eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördögmotóla, és úgy hányta-hányta a bukfenceket. És repült és hömpölygött, mint a szélvész. Mind gyorsabban repült, mint a fény, repült és forgott át az ős eónok a csillagködök 100 sziget tengerén. Repült a tértől részegen, repült, mint az idő megállító gondolat. Repült, könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad. Repült, repült, és a végső űrhatárán egyszerre csak 5 roppant oszlopot látott, amely minden világok végén, vörösen, az ég felé lobogott. Még egy bukfenc már ott volt, és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt, és fürkészve és vidáman nézett az érthetetlen semmibe. Aztán felkelt. Most megyek, mondta, vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevemet felírom ide, a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírta, a középső oszlopra. Itt járt Sun Wukong király. És mert a szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált. És indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eonok a csillagvilágok szigettengerén. Mint az időtlen gondolat repült, most visszafelé a végtelenen át. És megérkezett, és hegykén leugrott Buddha kezéről, és rikoltott. No hát, ide a trónt! A világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett. Hosszan, szánakozva. És felemelte lassan a kezét. És megszólalt. Te, nyomorult majom, te! Te barbár ész és erős szörnyeteg! Azt hiszed, hogy amíg féktelen hatalmat harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézd ide! Nézd középső ujjamat! Itt járt Sun Wukong. Itt van, ezt te írtad. És nézd, piszkod itt a hüvelykem alatt. És Sun Wukong, a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem s a jóság, s megijedt, s szökni próbált. De Buddha lefogta. És egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz, gondolkozz 1000 évig, s ha új szíved lesz, befogad a menny. Köszönöm a figyelmet!